Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai délelőttöt is, köszönjük a te igédet, köszönjük a látható szeretetedet, amelyet már keresztségben is megmutattál nekünk, és kérünk most téged azért, hogy a te igéd fényében is mutasd meg akaratodat, formáld a szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus nevében. Amen. Folytatjuk a Dániel proféta könyvének a tanulmányozását, és onnan olvasom az igét, 6. fejezetünkhöz értünk. Innen is csak válogatott verseket fogok most olvasni, hogy megértsük a történetet, de nem a teljes fejezetet. Hallgassuk figyelemmel. Dániel kiemelkedett a fő kormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A fő kormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor azt mondták ezek az emberek, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király, örökké élj, azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Így is történt. Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Erre ők azt mondták a királynak. Dániel, a zsidó foglyok egyike semmibe vesz téged, ó király, meg azt a rendeletet is, amelyet aláírtál, és naponta 3-szor imádkozik a maga Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és azt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király kiadott. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. Azután a király bement a palotájába, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Pirkadatkor aztán fölkelt gyorsan a király, és az oroszlánok verméhez sietett. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit olyan álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni téged az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Erre a király nagyon megörült, és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a veremből. Ki is húzták a veremből, és egyetlen sérülést sem találtak rajta, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Míg a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dáriusz, majd a perzsa Círusz uralkodása alatt. Kedves testvérek, ezt sokszor hangsúlyozom, ahogy haladunk végig a könyvön, hogy ennek az egész könyvnek az egyik bátorító üzenete Isten népe számára az, hogy a jelenlegi látszat ellenére valójában az Isten irányít. És újabb és újabb történeteket, újabb és újabb tényeket kapunk erről az igazságról, ahogy Isten népe először babiloni, most már perzsa elnyomás vagy fogság alatt szenved. Azt akarja bemutatni Isten népének ez az írás, hogy győzedelmeskedni fog Isten az ellene és a népe ellen felsorakoztatott, látszólag hatalmas erő, politikai és katonai erővel bíró birodalmak fölött is. Látjuk azt folyamatosan az eddig tanulmányozott fejezetekben is, hogy hatalmas politikai erők mozdulnak Dániel ellen, és Isten népe ellen, de Isten megóvja őket, megőrzi őket. Most pedig azt látjuk, hogy egy másik birodalom lép a babiloni helyébe, a médek és a perzsák birodalma, és van egy olyan törvény, van egy olyan szokás abban a birodalomban, hogy amit a király rendeletet hoz, és a gyűrűjével lepecsétel, azt a rendeletet még maga a király sem változtathatja meg. Akár jó döntés volt, akár rossz döntés, ha arra rákerül a király pecsétje, nem változtatható. És most azt látjuk ebben a történetben, szinte egy szintet lépve, vagy magasabbra téve a lécet, hogy annak ellenére is megvédi Isten Dánielt és az ő népét, hogy a médek és a perzsák törvénye halálra ítéli őt. Annak ellenére is megóvja őt Isten, hogy azok az oroszlánok szemmel láthatólag éhesek. Nem arról van szó, hogy jól megetették előtte őket. Nem arról van szó, hogy a király azon töprengett, hogyan menthetném meg az én szolgámnak az életét, és akkor azt találja ki, hogy hát akkor megeteti jól az oroszlánokat, és ha nem lesznek éhesek, talán nem tesz Dánielben kárt egyik sem, hiszen azt látjuk, amint kihúzzák Dánielt, és bedobják azokat, akik bevádolták őt, még a földet sem érik, és az oroszlánok szétmarcangolják őket. Tehát ennek ellenére is Isten megvédi Dánielt. Mindezek azt mutatják, azt tanítják a korabeli és nekünk mai olvasóknak, hogy Isten valóban ura a helyzetnek. Olyan szituációkban is, olyan helyzetekben is, amikor mi már, sőt, a világ uralkodója, az a király, a saját törvénye ellenére sem tehet semmit, Isten még annak ellenére is meg tudja menteni Dániel. És ami még nagyon szép ebben az egészben, hogy nem csak túléli Dániel, hanem még gyarapodik is. Most már nem csak Nebukadnezár idején, aki felemelte őt, hanem az új király, Dárius és Círus idején is. Most már ő nem csupán egy zsidó fogoly, hanem a birodalom harmadik embere. Példa és bátorítás tehát számunkra, hogy hasonló fenyegetések és kihívások közepette Istennek azt üzeni az ő népének, maradjunk hűségesek, és higgyük el, hogy Isten gondoskodni fog rólunk is. Ahogy ezt tette népével az elnyomó fogság idején, ezt fogja tenni ma is velünk. A történetben az alapvető feszültség Isten törvénye és a médek és perzsák megváltoztathatatlan törvénye áll szembe egymással. Ki az erősebb? Kié a megváltoztathatatlan? Ki az, akinek Dániel és az ő népe behódol és engedni fog? És látjuk azt, hogy döntenie kell. Megtiltják 30 napra, hogy Istenhez, vagy akár kitől kérjen bármit, egyedül csak a királytól lehetett kérni. Isten viszont szereti azt, és megparancsolta azt, és Dánielnek ez már az életében benne volt, naponta 3-szor imádkozott Istenhez. Hát most kinek fog engedni? A médek és perzsák megváltoztathatatlan törvényének, vagy az Isten akaratának? És látjuk, hogy hogyan dönt Dániel. Isten törvényének engedelmeskedik. Semmit nem csinál másképp, nem lesz látványosabb az ő élete és imádsága, sőt valószínűleg azért találták ezt ki ellene, mert eddig is látták azt, hogy Jeruzsálem felé kitárt ablakkal, szívével vágyódott az ő otthona és az Isten temploma után kitárt ablakkal imádkozott. És ha megérkezik ez a megváltoztathatatlan törvény, ami emiatt halálra ítéli őt, ő nem fog ezen akkor sem változtatni, bízik az Istenében, és továbbra is imádkozik. Talán azon gondolkozunk, hogy Nem volt egy bölcs dolog ez Dánieltől. Most miért nem vállalta be azt a 30 napot? Bizonyára Isten megbocsátott volna neki, nem igaz? Miért kellett folytatnia neki ezt ugyanúgy, mint ahogy tette eddig? És valóban eleinte úgy is tűnik a történetben, hogy az ő engedelmességének nem lesz semmi jutalma. A király, akinek talán egyik kedvence lehetett, hiszen próbálta őt kimenteni, a király maga sem tudott mit kezdeni a helyzettel, ő sem tudta kimenteni őt. Tehát sikerül tört és csapdát állítani neki. Egy picit húzzál elég szíves a hármasról, köszönöm, vagy a kettesről. Szóval a harmadik és a hatodik fejezet együtt azt mutatja nekünk, hogy kerüljük a hamis vallást, kerüljük a hamis hitet, kerüljük azt, ami csak kifelé mutatkozik, de belül üres, és inkább az igaz hitet kövessük, viszont azt, ami bennünk van, igaz hit, amit Isten helyezett belénk, amit az ő szent lelke ad nekünk, azt viszont kövessük bármi áron is. És Jézus nagyon sokszor figyelmeztet e tekintetben, majd fogok is erről beszélni. Dánielnek is nagyon nagy volt az ár, hogy vajon kitart-e az ő Istene mellett, az ő hite mellett, vagy megbántja Istenét, megbocsátásra kényszeríti őt, vagy pedig marad tovább az ő áldásában. Úgy tűnik, hogy ez a férfi ez inkább hagyná azt, hogy falják fel őt az oroszlánok, mint hogy abba hagyja az Istenhez való imádkozást, és megszakítsa az ő urával való kapcsolatot. Azzal az Istennel, aki eddig folyamatosan megmentette őt, akiben eddig soha nem kellett csalódnia. Hitte az Dániel bizonyára, hogy most is meg tudja őt menteni az Isten. Valószínűleg az ő szívében is az volt, mint három barátja szívében, ha nem tenné is. Nem hagyom el a király kedvéért és akaratáért az én Istenemet, és nem fogom őt megtagadni. És mi Isten válasza erre? Szabadítás. Egy olyan szabadítást él meg, amit szerintem itt ma lehet, hogy 90%-ban el sem hiszünk, hogy ez megtörtént. Pedig Isten meg tudja tenni. A Bibliának, ha ezt a történetét nem hiszed el, akkor 90%-át nem hiszed el. Sőt, ha a 90%-át a Bibliának nem hiszed el, akkor nem hiszed el azt, hogy létezik egy Isten, aki náladnál nagyobb. És ez a legnagyobb problémánk, ez a legnagyobb nyomorúsága az embernek. Olyan szabadítással tud Isten bennünket meglátogatni, hogy ezt el sem hisszük, amíg meg nem történik. Dánielt megmenti, ahogyan a három barátot a tüzes kemencéből, most őt az oroszlánoknak a verméből. És azt látjuk, hogy a világ leghatalmasabb emberi, akkori leghatalmasabb emberi lényének sincs hatalma arra, hogy megmentse Dánielt, de Dánielnek volt egy másik kapcsolata, egy még ennél a királynál is nagyobb hatalommal, az élő Istennel, aki viszont megmentette őt. Még a királytól is, az oroszlánoktól is, a médek és a perzsák megváltoztathatatlan törvényétől is, a haláltorkából is, mindegy, hogy hova akarták, emberi gonoszság és emberi kezek küldeni ezt az embert, ha az ő Istene, ha az Úr vele van, csak azt tehetik vele, amit Isten megenged. És Dániel ebben az Istenben hitt. Itt van egy másik fontos bibliai témakör, amit itt most működés közben látunk, hogy Isten felülírja akár az emberek gonosz szándékait is, hogy nagyszerű üdvösséget hozzon ki az övéi számára az emberek gonoszságából. És ezt látjuk, és folyamatosan tetten érhetjük a Bibliában. És szerintem ez az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten él, hogy Isten létezik, hogy nem csak egy filozófiai valamiről beszélünk, hanem tényleg egy élő szeméről, egy hatalomról. Bibliai példát mondok erre, József történetét talán legtöbben ismerjük. Ugye ő volt az egyik legkisebb fiú, aztán született még egy kisebb fiú a családban, és ő volt az apa kedvence. És ezért a kedvencség miatt a testvérei meggyűlölték őt. Lehet, hogy ma is vannak hasonló történetek. Elhatározták, hogy megölik. Kiiktatják, és majd beadják az apjának azt, hogy valami vadállat végzett vele a mezőn. Hát ezt nem tették meg, mert Isten megőrizte. És az egyik testvérnek adta azt a gondolatot, ne öljük meg, hanem adjuk el kereskedőknek, és még pénzünk is lesz belőle, apánknak meg majd mondunk, amit akarunk. Így mentette meg Isten a haláltól. Eladták Izmálit a kereskedőknek, és végül Egyiptomban köt ki József, Egyiptom egyik főemberének, Potifárnak a házában, és megszeretik ott a jelleme miatt. Sőt, egy kicsit jobban is megszeretik, mint kellene, mert Potifár felesége bele is szeret. És bizony nagy bajba kerülne József, hogyha ezt a szerelmet viszonozná. Nos, másodszor pont ezért kerül bajba, mert megint csak hűséges, és kiáll az ő hite és az ő erkölcse mellett, és nem megy bele ebbe a dologba, mégis bevádolják őt, minthogyha házasságtörést követett volna el az ő urának, Potifárnak a feleségével, és börtönbe vetik. Megint csak a hűsége miatt rosszra fordul a sorsa. De a börtönben aztán két másik főemberrel van együtt, álmot is álmodnak, megfejti az álmot, a fáraó elé kerülnek, és végül a fáraó álmát is megfejti, és a fáraó annak az országnak, Egyiptomnak második emberévé teszi Józsefet. Ő a kormányzó. És onnantól kezdve rábízza az egész ország vezetését. És tudjátok, miért történt ez? Mert így akarta megmenteni Isten az ő népét, azt a kis csírájában kibontakozó Izraelt, akitől egyébként a Messiás származik, és származott. Így akarta megmenteni az ő népét egy olyan éhségtől, ami akkoriban az egész világon pusztított. De mivel József volt az ura Egyiptomnak, ahol rengeteg gabona az ő bölcsessége miatt felhalmozódott, így a testvéreinek is jutott. És aztán egy kicsit megleckészteti ugyan a testvéreit, de végül felfedi magát, és megmondja, hogy én vagyok a ti testvéretek. És elmondja nekik ezt az igét, amit kivetítettünk. Ti rosszat terveztetek ellenem, meg akartatok ölni, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, hogy ahogy az ma van, hogy sok nép életét megtartsa. Nem csak Izraelnek tudott segíteni Egyiptom azzal a rengeteg felhalmozott étellel, hanem nagyon sok más népnek is. És így menekülhetett meg József családja is, hogy ő Egyiptom második embere lett. Nem tudom, hogy ezt emberileg biztos ma már ki tudnánk találni ilyen filmeket, ilyen regényeket, hogy írjunk le ilyen fondorlatos és fordulatos történeteket, de ez megtörtént. És ennek Isten volt a forgatókönyvírója, és maga a rendezője is. És megmenekült az ő népe. Isten felülírta az összeesküvő gonosz szándékait, és felülírta nem csak József esetében, Dániel esetében, felülírta Jézus esetében, és még annyi példát mondhatnánk. Dárius tehetetlenségét kihasználta arra, hogy szemléltesse azt Isten, hogy a legszörnyűbb körülmények közepette is képes megmenteni a népe életét. Hogyha te az ő népéhez tartozol, akkor téged is, és engem is. És csodálatos dolog, hogy Dániel él és előléptetik, az ellenségei pedig, akik be akarták őt mártani, meghalnak. Furcsa dolog ez. De fölöttük nem volt ott az Isten védelme, míg Dániel fölött igen. És szeretnék akkor rátérni arra, hogy hogyan néz ez ki ma, és a következő igét is ki tudjuk vetíteni. Az Új Szövetség már ezt így fogalmazza, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Róma 8.28. Ismerjük talán, akik hitben járunk ezt az igét, hogy akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Úgy van ez megfogalmazva az eredeti nyelvben, hogy minden összedolgozik a javunkra. Nem azt jelenti, hogy mi csupa jó dologba járunk, hanem sokszor ezt, amiben Dániel jár, lehet, hogy az oroszlánok vermébe, lehet, hogy a tüzes kemencébe, lehet, hogy megmásíthatatlan politikai hatalomnak a törvénye alatt vagyunk halálra ítélve. De ez is valamikkel együtt összedolgozva, úgy, ahogyan ezt Isten akarja és rendezi, ez is a javunkra szolgál azoknak, akik Istenhez tartoznak. És azért húztam alá azt a szót, hogy akik Istent szeretik. Sokáig úgy is lehetett, vagy sokáig úgy is értettem ezt az igét, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Aztán rájöttem ez a mai Biblia tanulmányozásom során, Nem is biztos, hogy ezen a szón van a hangsúly, hogy akik az Istent szeretik. Mert ebben még benne lehet az, hogy oké, én szeretem az Istent is, meg szeretem magamat, meg mennyi minden mást emellett. És talán arról akar itt beszélni nekünk Pál, és az Isten igéje, hogy akik az Istent szeretik, akár maguk helyett, akár a maguk élete helyett, ahogy Dániel tette, ő az Istent szerette, és kész volt a saját életét is beáldozni azért. És ezért nem tagadta meg, még 30 napra se, még a király megmásíthatatlan törvénye ellenére se, mert ő az Istent szerette, nem saját magát, nem a király törvényét, nem azokat a dolgokat elsősorban, amikben Isten járatta őt, nem az Isten áldásait, amit tőle kapott, hanem magát, az Istent. És én azt gondolom, hogy ez az ige így áll meg, hogy akik az Istent szeretik elsősorban és mindenek előtt, azoknak minden a javukra szolgál. Ezzel szemben azt látjuk ma, legalábbis én így gondolom, hogy a legtöbb mai nyugati keresztjén elkényeztetett életet él és élünk. Ugye ma olyan lehetőségünk van még nyugaton, hogy elég nagy teret kapunk és teret engednek a szabad vallás gyakorlásnak. Meg lehet kereszteltetni a gyermeket minden további nélkül. Lehet konfirmáltatni, lehet hittanra járatni, sőt, az állami iskolák is lehetőséget adnak arra, hogy hitoktatásra járjon a gyermek. Tehát tudunk szabadon, nyíltan templomba járni, és talán itt sokan testvérek emlékeztek, hogy volt olyan időszak, és ti már megéltétek, hogy nem lehetett csak úgy büntetlenül bejönni a templomba. Valakik vállalták ennek ellenére is a kockázatot, és voltak, akik még esküvőre se jöttek be, vagy egy keresztelőre se mertek bejönni. Ma nem így van egyelőre, nyíltan járhatunk a templomba, saját iskolát alapíthatunk, saját iskolát működtethetünk, gyermekeinket a hitünk szerint nevelhetjük, és szinte semmiért sem kell ma még harcolni a keresztény világban és a mai társadalmakban. Körvonalazódik az már, hogy nem sokáig marad ez így. Nem sokáig marad ez így, és lehet, hogy egy egészen más vallást fognak nem sokára a nyakunkra ültetni, ami az sem biztos, hogy pont az, amit ma mi elképzelünk, hogy mi fogja átvenni a helyét. De mivel így éljük meg ezt mi keresztjének, és ezt élhettük meg, hát itt nem olyan hosszú ideig, mint mondjuk a nyugati demokráciákban, de azért már itt is kezdjük ezt megszokni, úgy tűnik, mintha Jézusnak bizonyos igéi és bizonyos figyelmeztetései szinte érvényüket vesztették volna. A mai legtöbb evangelizáción, amikor Istenhez, hogy Istenről beszélünk és arról szólunk, hogy meg kell térni az embereknek, nem is merik legtöbbször ezeket az igéket felolvasni, nehogy valaki eltántorodjon. Hanem mindig minden csak arról szól, hogy az Isten szeret bennünket. Hogy ő mindent megtett, hogy ő megbocsát. És azért gyere hozzá, hogy a te életed áldott legyen, tele legyél gazdagsággal, boldogsággal, nem lesz semmi problémád. És tudjátok, hogy ez mennyire Biblia ellenes? Ez a fajta evangelizáció és tanítás. Jézus azt mondja, csak néhány igét olvasok, a Máté 10-ben például, hogy akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, nem másért, a hitük miatt. Egyszerűen hitbeli meggyőződés miatt. Gyermekek támadnak a szüleik ellen, és megölik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. Vannak olyan helyek a világban, ahol ez ma már működik, gyakorlatban. És nem sokára talán itt is működni fog. Jézus legalábbis beszélt erről. Azt mondja, nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ő a mester, mi vagyunk a szolgái. Ha viszont a ház urát Belzebubnak nevezték, ördögnek, amit ki kell taszítani, ki kell lökni a társadalomból, keresztre kell feszíteni, ki kell iktatni, meg kell ölni, akkor mennyivel inkább a ház a népét. És a 39. vers ugyanebben a fejezetben azt mondja, aki megtalálja az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért megtalálja azt. Azért akarsz Jézushoz jönni, hogy majd itt a földön gazdagságban járjál, minél nagyobb áldásokban, ne legyen semmi problémád, akkor tévútra keveredtél, mert Jézus ilyet sehol nem ígért. Igen, látjuk azt, hogy mellette áll az övének. Igen, látjuk azt, hogy az üdvösség érdekében és az ő terve érdekében mindent megtesz az övéért, de nem biztos, hogy a te terved érdekében. Nem biztos, hogy azért tesz meg mindent, amit te elképzeltél magadnak, a te álmaidért, hanem azért, hogy azt a feladatot töltsd be, amire ő rendelt téged. És aztán még a János evangéliumából olvasok egy igét, amit evangelizációkon szintén nem szoktunk hallani. Azt mondja, nem nagyobb a szolga az uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, és ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. És minden, ami a világban mindenki, ha támadni akarja Istent, a Bibliát, a kereszténységet, akkor az a keresztényeken rajtunk fog lecsapódni. Istent nem tudják megfogni, Istent nem tudják gátolni, hátráltatni. Azt tudják csak tenni a világban, hogy az övéit, az ő gyermekeit, őket próbálják kiiktatni, mint ahogy tették ezt Dániellel is. Istenben nem tudtak kárt tenni, megpróbáltak kárt tenni abban, amit Isten nagyon szeret, akiért az életét is adta a mi esetünkben már Jézus Krisztusért. Viszont ennek a történetnek, amit Dánielnél látunk, a modern párhuzamai ma még nem annyira a világ vagy a politikai szinten zajlanak és játszódnak, inkább egyéni helyzetekben. Lehet, hogy pár év múlva már azt kell mondani, hogy bizony itt nekünk sem engednek bizonyos dolgokat, bennünket is támadnak. De ma még talán ez úgy néz ki, hogy fel kell vállalni a harcot adott esetben, illetve Isten törvénye, igéje, és mondjuk a munkahelyednek a törvénye, igéje. Hogy talán kockáztatod azt, hogy kirúgnak, hogyha nem vagy hajlandó vasárnap délelőtt az Isten tisztelt idején dolgozni menni. Hasonló helyzetben volt, kicsit nehezebben Dániel. De ő akkor sem változtatott a szokásán. A médek és a perzsák megváltoztathatatlan törvénye ellenére sem. Ez úgy néz neki ma, hogy te azt mondod, akkor tudom vállalni ezt a munkát, hogyha én ott lehetek az én Istenem dicséretére vasárnap. Vagy lehetséges, hogy úgy néz ki, nem jöhetsz ide a gyülekezetbe, mert valakik, akár a barátaid, akár a családtagjaid, akár a munkahelyeden nem akarják, hogy belekeveredjél ebbe a babonába, mert talán így nevezik azt. Úgy néz ez ki ma, ami Dániel életében lejátszódott, hogy Isten törvénye szemben a munkaadód törvényével, szemben a szüleidnek az akaratával, irányításával, vagy talán a házastársadnak az akaratával. Hogyha ő nem akarja, hogy te az Isten gyermeke legyél, na akkor hogyan döntesz? A tanítványok példája is arra késztet minket, és azt mutatja, és Jézusé is, hogy készüljünk fel arra, hogy adott esetben mindent kockáztassunk, akár az életünket is, azért az Istenért, akit szeretünk, aki mellettünk van. Az előbb olvastam, hogy testvér a testvér ellen, szülő a gyermek ellen, házastárs is talán a másik ellen fog fordulni nem sokára a Krisztusért. De honnan vette Dániel a bátorságot, hogy szembenézzen az oroszlánok barlangjával is? Én egyetlen egy választ tudok erre, gondolok erre. Egyedül abból vehette, hogy számára Isten és a menny valóságos volt. Nem egy gondolat, nem egy filozófiai dolog, nem egy hobbi, amiről hallgatott ezt, azt, olvasott ezt, azt, hanem ott volt a szívébe, megtapasztalta, valóságos volt neki Isten és a menny. És hogyha ez nincs benne valakiben, testvérek, ma is, akkor maximum vallásos emberek lehetünk. Tegnap voltunk egy gyülekezeti kiránduláson, akik ott voltak, egy nagyon-nagyon megindító bizonyságtételt hallhattunk, és reméljük majd az az illető el tud egyszer jönni, és itt többekhez szólni. És elképesztő, hogy milyen nyíltsággal beszélt hozzá az Isten, elképesztő, hogy milyen nyíltsággal ott van a szívében ez az Isten, Egy tervrajzot látott Istentől, amit meg is csinált, és az, amit ő megcsinált Isten tervrajza alapján, az ma is működik, számára is elképzelhetetlen módon, és áldásokat él meg abból. Ennek az embernek is, aki egyébként egy sírásó, ott él valósággal a szívében Isten, és valóságos számára a menny. És kedves testvérek, még egy dolgot szeretnék megmutatni, hogy Jézus maga is ugyanezzel a veszéllyel nézett szembe, mint Dániel az oroszlánok barlangjában. Őt is hamis vádakkal illették, bevádolták a korabeli vallási vezetőknél, őrá is féltékenyek voltak a vallási vezetők, feljelentették az akkori hatóságoknál, letartóztatták Jézust is, miközben éppen magában imádkozott a Getsemáné kertbe. Pilátus is Jézus szabadon bocsátásáért fáradozott, ahogy Dániel ügyében próbált eljárni Dáriusz király, és végül őt is átadták kivégzésre, mint Dánielt. Csak egy nagy különbség van, Dániel megúszta egy karcolás nélkül, míg Jézus meghal. Jézus meghal. Látjátok, érzitek belőle Isten szeretetét? A saját fiát nem kímélte, mert bennünket, benneteket, hogyha mi Istenéi vagyunk, minket meg akar kímélni. Karcolás nélkül, a bajokban, a nehézségekben is. Ezért Jézus vállalta értünk a halált. Meghal, de mégis kikerül a sírból, és nyilvánvalóan most már láthatjuk mi azt az erőt, amivel Isten be tud avatkozni, ha mi kockára teszünk mindent a hitünkért, Istenért, Jézusért. Aki nem csak az oroszlánok barlangjába ment be, hanem a sírba, a halálba, és onnan is feltámadt. Befejező történet, egy indián legenda, amikor a beavatás szertartása úgy zajlik, hogy az apuka kivitte egyszer az ő kisfiát az erdőbe. És az volt a férfivá válásnak a beavatása, hogy beköti az apuka az ő szemét, a kisfiúnak le kell ülni az erdő sűrűjében egy fatönkre, és egész éjszaka, anélkül, hogy levenné a szeméről ezt a kötést, ott kell maradnia ülve azon a fa tönkön, amíg a hajnali napsugarai meg nem jelennek. Meg is tette ezt egyszer egy apuka a kisfiával, ő maga kötötte be a szemét, kiment a fiú az erdőbe, kivitte őt az apukája. Jött az éjszaka, és el is kezdődtek iszonyú furcsa hangok, maga mögül, maga körül, mindenhonnan az erdőben. Úgy érezhette a 8-10 éves fiú, hogy talán oroszlánok is itt vannak a közelben, vagy ki tudja milyen vadállatok, lehet, hogy talán még szörnyek is. Lehet, hogy veszélyes emberek találnak rá, ki tudja, hogy kik élnek itt, ezen az elhagyatott helyen. A szél is erősen fújt, tépte szinte a fákat, de a kisfiú csak bátran folytatta, mert a felnőtté válás útján végig akart menni. Végül hosszú, kinkeserves éjszaka után előbújt a hajnali nap, levette a szeméről a szemkötőt, és akkor vette észre, hogy az apja végig mellette ült a törzsön. Egész éjjel őrködött, hogy megvédje a fiát a veszélytől. Az apa ott volt, hogyha a kisfiú nem is látta és nem is tudott róla. És ez a történet is arról beszél, Dániel is valami ilyesmit élt meg, hogy mi sem vagyunk egyedül, ha Isten gyermekei vagyunk. A legfélelmetesebb helyzetekben sem, a legmélyebb sötétben, a legteljesebb magányban sem. Isten ott van velünk és vigyáz ránk, ha mi nem is látjuk őt. Igen, nekünk kell keresztül menni ezeken a nehézségeken, nekünk kell kitartani, nem tudjuk levenni a szemkötőnket, és nem fogjuk Istent idő előtt meglátni, talán majd életünk végén, vagy talán egy szabadulás után, amikor Dániel is azt mondta, Isten elküldte angyalát, és ő őrzött engem. Ezt jelenti, testvérek, a hit, és ezt jelenti az Istenhez való ragaszkodás, hogy akkor sem veszem le a szemkötőt, akkor sem adom fel a hitemet, amikor nem látom őt, de tudom, hogy ott van, és kitartok mellette. És most, amikor imádkozunk, akkor kérlek, hogy azon gondolkozz el, hogy mennyire valóságos számodra az Isten. Csak valami tanult dolog ő, vagy egy valóságos személy. És hogyha szeretnéd azt, hogy jelentse ki magát neked egyértelműen, és ezt vállalod, akkor állj fel, szeretnék majd ezért imádkozni. Aztán kérlek, gondold át azt, hogy mit tettél legutoljára kockára Istenért az életedbe. És amit kockára tettél, az a te döntésed volt? Vagy valaki, vagy valami elvette? Te azt Istenért vállaltad, azt a kockázatot, vagy magadért? És hogyha szeretnél hozzá hűségesebb lenni, akkor is állj föl, ha ezt így gondolod, és imádkozni szeretnék érted. És hogyha csak egyszerűen szabadítást és áldást szeretnél kérni az Istentől, mert valami olyan helyzetben vagy, akkor is állj fel, imádkozni szeretnék érted, de tudd meg azt, hogy az árát meg kell fizetned. Nem veheted le a szemkötőt. Lehet, hogy az oroszlánok barlangjába fogsz kerülni. Lehet, hogy mélyebbre fogsz kerülni látszólag. Mert az Isten így akar megszabadítani, hogy tudd, hogy ő van ott, és ő volt ott melletted. Lehet, hogy le kell mondanod valamiről, kényelemről és a te megoldásaidról, és el kell fogadnod az Istenét, de a szabadítást, ha áldást szeretnél, adott esetben meg kell fizetni ezért az árat. Most imádkozni fogunk tehát. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében megköszönjük ezt a történetet, és megköszönöm neked Dánielt is, hogy az ő életéből is kijelentett számunkra te szeretetedet, hogy mellette állsz azoknak, akik a tiéd. Megáldod és meg fogod őrizni azokat, akik mindenen keresztül kitartanak a te törvényed, a te igéd mellett. És hálás vagyok neked azért, hogy átgondolhatjuk most együtt, hogy mennyire vagy valóságos számunkra. Szeretnék azokért könyörögni, akik azért állnak most, mert arra vágynak, hogy jelensd ki magadat nekik, jelensd ki magadat nekünk egyértelműen, hogy legyél valóságos az életünkben, legyen valóságos a menny, akkor is, ha nem látjuk. És ahogy ez a kisfiú is ráébredt arra, hogy te ott voltál végig mellette, mi is érezzük ezt folyamatosan. Szeretnék azokért is imádkozni, akik azért állunk, mert szeretnénk hűségesebbek lenni. Talán olyan hamar feladjuk, talán a negyedét sem merjük vállalni, mint Dániel tett, de akkor is vágyunk rád, és szeretnénk hűségesebbek lenni, és ha kell, akkor kockázatot is vállalni, érted, hogy te megmutathasd a te szabadításodat. És azokért könyörgöm, Uram, akik szabadítást szeretnének, meg áldást az életükbe, és ezért álltak föl. Uram, áld meg őket, szabadítsd meg őket. Add meg, hogyha te azt kéred tőlük, hogy fizessék meg ennek az árát, hogy le kell mondani, hogy te valami nagyobbat akarsz tenni, mint ahogyan ők és mi elgondoljuk a te szabadításodat, akkor se rettenjünk meg. Add meg hozzá az erőt, a bátorságot, a szent lelkedet és a kitartást. Így könyörgöm, Uram, mindannyiunkért, akik felálltak és kérik azt, és vágyják azt, hogy te bejöjj az életükbe, és megtapasztaljanak téged. Tiéd legyen ezért a dicsőség, és köszönöm, hogy meghallgatsz minket. Az Úr Jézus nevében. Amen.